ezt a fajta vonalat. Van egy ideológiai meghatározottság is, ez egy neonáci csoport, a Marcus Branco a helye. Nem választható el attól a ténytől, ez a Vala nevű kislány, ugye Lizba tudnak a húga, ő számi származású, tehát ez a számi népcsoport, Skandináviában több országban is élnek, és itt éltak, Svédországban is él egy jelentős számi kisebbség. Van ez a fajta ideológiai probléma, hogy kisebb rendűségüket akarják bebizonyítani ezek a fajvédő szervezetek, másrészt pedig az, hogy teljesen gazdaságilag akarják őket szorítani, el akarják őket lehetetlenül.
Az első oldal megadja ezt a felütést. Akkor, amikor azt írja, hogy ezek a kockázati befektetők, ezek kizsarolják a természetnek a kincseit. Nem nézik a jövőt, hanem mindig csak az, amiből haszon van.
Így van, vagy a régi bánya újranyitásáról van szó, amiről hát időközben megtudjuk, hogy nem véletlen, hogy bezártak, mert súlyosan környezetszennyező volt, megnyerte a vizeket. Ezt akarják újra nyitni, illetve, hogy új bányákat nyitni. A befektetőnek valószínűleg óriási haszonnal jár, nyilván ezért is szeretnék, a környezetnek, az itt élő embereknek rettenetes nagy kárukra lenne, miután erdőterületeket kell kiirtani, tehát új utakat kell létrehozni. A tőke, a haszon, szervés az elsődleges motiváció.
Az egész egy ilyen lepukkant, nagyon hátrányos helyzetet ábrázol, mint hogyha egy másik világ lenne az, ami a mi fejünkben Svédországról tudunk. Egészen más világot mutat be.
Igen. Stockholmhoz képest nyilván ez az északsvéd kisváros teljesen más. Lisbethnek és hát Mikaelnek nem annyira terepe, nem is szívesen mennek talán, illetve hát Mikael a lánya miatt, illetve az unokája miatt eladja a stockholmi életet, és ennek a Gaskas nevű lapnak lesz a szerkesztője.
A kémlelő nyílás hal szemével nézve, a lépcsőház üres. Mióta Michael Blomkvistnek üldözési mániája támadt, Lisbeth is kiélesítette az érzékeit, ami kezdett már az idegeire menni, pedig szinte biztos benne, hogy a pasi feleslegesen parázik. Az a lövöldözés odafent Gaskasban azt tette ennyire éberré, ám ezt Blomkvist maga sem ismerné be. Lisbeth ajánlhatná neki Inge Egrent, bár inkább mégse. Mikael erre csak félrehajtaná lassan nyugdíjas fejét, és azt mondaná, hogy hű, milyen bátor dolog tőled, hogy terapeutához jársz. Vagy valami hasonlóan patetikus szöveget, mert ő már csak ilyen. Mikael csak jót akar neki, bármit jelentsen ez. Az a legrosszabb, amikor ilyeneket mond neki, hogy annyira magányosnak látszol, Lisbeth. És a nevével a mondat végén mindig olyan az egész, mintha ő egy gyerek lenne az iskola udvaron, Mikael pedig a tanár. A terapeuta szó azonban visszatereli gondolatait Inge Egrenthez. Képtelen kiverni a fejéből, hogy itt valami nem stimmel. Felhívja a férfit, ám az üzenet rögzítő válaszol. Pár óra múlva ugyanígy hagy neki üzenetet, de a férfi nem hívja vissza, ami egyáltalán nem jellemző rá, hiszen mindig ő szokta figyelmeztetni. SMS-t küld, amelyben emlékezteti a megbeszélt időpontra, bár Lisbeth még sohasem felejtette el. És az üzeneteket mindig azzal a nevetséges, de mégis megindító vigyázzon magára kifejezéssel zárja. Lisbeth minden lehetőséget megvizsgál, majd végül arra jut, hogy a férfi fél, nem beteg, hanem fél. Repülőrajtot vesz, így mindössze 8 perc alatt teszi meg az utat. zihálva üti be a kapukódot, majd felvágtat a lépcsőn. Az ajtón már nincs névtábla, sőt, az a papírszív, amelyen az Isten hozta felirat volt, és amely miatt Lisbeth annyit bosszankodott, az is eltűnt. Csak a ragasztó maradt a helyén. Lisbeth becsenget, bár tudja, hogy a férfi nem fog ajtót nyitni. A szomszéd ezzel szemben már lesben áll. A biztonsági láncot beakasztva csak az orrát dugja ki. Ha a terapeutát keresi, elköltözött, suttogja. Ám amikor Lisbeth arról érdeklődik, hogy hová, a férfi becsapja az ajtót.
Tavaly májusban itt járt a szerző Karin Smirnov. És amikor ezt a kérdést felvetődött ez a beszélgetésekben, hogy mennyire szegény ez a terület, és mennyire más, mint a svéd kép, ami sztereotípiáként bennünk él, akkor azt mondta, hogy ha elmennénk Magyarországon észak-keletre, akkor itt is megtalálnánk ugyanezt. Ez nagyon érdekes, hogy tehát úgy azon kezdtem gondolkodni, hogy minden országnak létezik egy észak-svédországa, ahol mások az életkörülmények, de hogy ennyire mások, mintha nem is ugyanabban az országban lenne.
Vagy úgy olvastam, hogy Smirnov, amikor mondta, hogy jön Magyarországra, akkor ő azt is mondta, hogy nem csak Budapestet szeretné. Tehát, hogy ország más területeire is. Tehát, hogy a fővárosból...
Másként látszik egy ország.
Igen. És ezt a vidéket ismeri. Ő nem csak a könyvekből szerezte a tudását ehhez a... tehát a Gaskasznak, illetve a környékábrázolásához, mert hogy ő innen, erről a területről.
És most is ott él? Most is ott él, igen.
Igen.
A szerzőt Karin Smirnov volt a magyar olvasók.
Igen. Igen, a Kippó filológiából ismerik, igen. Tehát azzal robbant be tulajdonképpen az irodalmi életbe 54 éves korában. Ritka, bár ő elmondta, hogy egyáltalán nem ritka a Svédországban, az, hogy 50-60 évesen új karriert kezdeni, illetve hogy egyetemre járni, tehát hogy ez teljesen rendben való, és ő inkább előnyének tartott ezt, hogy kiérleltebb lett talán, mert hogy korábban is próbálkozott ő írással, de hogy kiérleltebb lett az ő írás műzécsete.
Érdekes ennek a könyvnek a felépítése, hogy az utolsó, nem tudom, 50 oldalon értődik meg visszamenőlegesen a történet, tehát a megoldás. Ez mondjuk a kriminek egy sajátossága, hogy ugye a végére derül ki mindig az igazság, akkor lepleződik le a bűnös, de itt folyamatosan lepleződnek le a bűnösök, és az utolsó, mondtam egy számot ezzel az 50-nel, lehet, hogy 100 az az 50, oldal, akkorra lobban be ez a történet.
Igen, megjelenik ez a szellemvilág.
Mondta is, amikor itt volt Magyarországon, hogy miért ne kommunikálnának a karaktereim a halottakkal. Be tudja valaki bizonyítani, hogy nem lehetséges?
Ez mondjuk lehet, hogy olyan furán hangzik, de a számiknál van sámánizmus, animizmus, ők nagyon-nagyon a természettel együtt élnek, és itt az, hogy azt a szellemekkel, az elhunyt
szeretteinkkel
beszélgetünk, igen, ez teljesen természetes. Nem idegen számiktól. Furcsának tűnik talán, de ha úgy jobban belegondolunk, akkor ennek abszolút helye van ebben. Smirnov nem egy szószátyár. Alkotót nagyon letiktult az ő stílusa. Én szerintem nagyon, nagyon jól olvasható a könyv, és igen, olvastatja magát, azt gondolom.
Az utolsó mondat ígér egy folytatást.
Így van.
Az utolsó fejezet megelőlegezi a következőt.
Igen.
Sarudi Ágnes szerkesztővel beszélgettünk, Karin Smirnov, a lány, aki az Ördögtől sem fél című regényéről, ami az Animus kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy kik azok, akik a Millennium sorozat minden kötetében a megoldó emberek. Megfejtését a keménykötés @civilradio.hu címre várom. Az Európa könyvkiadónál jelent meg Chiara Markelli, az ő lánya című regénye. A könyv fordítójával, Lelik Krisztinával beszélgetünk. Lívia, ő a beszélő, az ő fejében vagyunk, 40-es, független, kiforrott személyiség, akinek vállaltan nincs gyereke. Arnóval a kapcsolatuk nagyon fontos neki, illetve kölcsönösen fontosak egymásnak, de ezzel a kapcsolattal Arnó előző házasságából származik egy gyerek. Tehát ez az a bizonyos puttony, amivel Arnó érkezik ebbe a kapcsolatba. Lívia megpróbálja nyitottan fogadni ezt a helyzetet, de a gyerek, aki akkor még ilyen 5 év körüli, őt betolakódónak érzi az ő családjukba, pedig családról már nincs szó, hiszen elváltak a szülők. És az anyával él a gyerek, de az apa mindent megtesz, folyamatosan kompenzálni próbálja azt, hogy nincsenek együtt a családban. Amikor megismerkedik Lívia és Arnó, akkor Lívia még bonzónak is találja bizonyos szempontból azt, hogy Arnónak van egy gyereke, kivel egyébként tulajdonképpen soha nem élt együtt, tehát már egész kis csecsemő volt, amikor a szülők szétváltak. Ugyan Lívia sose akart gyereket, ugye végig az ő szemszögéből látjuk az egész történetet. Az első találkozás már nagyon-nagyon rosszul sül el. Minden várakozását, ahogy úgy mondjam, alulmúlja, mert a gyerek egyáltalán nem viselkedik szimpatikusan. A gyereknek van egy kialakult élete az apjával, ugyan nem élnek együtt, de az együttlétek, hogy folyton számíthat rá, hogy mindent megkap tőle, ebbe valaki betolakszik. És tulajdonképpen ez, ami aztán a Lívia és Arnó közti konfliktusokat is okozza. Az első beszélgetésükben Arnó azt mondja, hogy úgy kezeled Emmát, mint egy akadályt. Lívia elgondolkodik, és igazságtalannak érzi természetesen, de valóban valami akadályként tekint rá.
Igen, és
A gyerek meg nyilván úgy érzi, hogy ő most kapott egy gonosz mostohát. A gonoszság itt tulajdonképpen annyiban merül ki, hogy Livia rászól, nevelni próbálja maga elképzelései szerint, amit Arno nem helyesel, mert ott igazából nincs nevelés, tehát ez a tipikus elvált apuka, aki próbálja azt a kevés időt, amit a gyerekével tölt, minél inkább a gyerek kedvére alakítani, és mindent megvenni, és mindent megtenni, és mindent megengedni, és semmiért nem rászólni.
Van egy eredendő bűne Liviának, ami még 15 év múlva is a gyerek fejében megvan. És ez a együtt elmennek ketten a pékségbe valamit vásárolni. Liviának ez egy öntaláldozó gesztusa, hogy ő kettesben elmegy Emmával. Egy autó, amely majdnem elütette egy átkelésnél Emmát, azért, mert azt mondta Livia, hogy menjél, menjél. Mintha alá akarna lökni az autónak Emmát. Közben ez egy figyelmetlenségből adódó helyzet. Ahogy a Livia megéli, és ahogy újra és újra eljátsza magában, érzi, hogy ez egy figyelmetlenség, nem tudatos cselekedet volt, nem figyelt.
Tehát majdnem történik egy baleset. Ez aztán végig valóban 15 éven keresztül egy kimondatlan seb marad mindenkiben. Liviában magának sem tud elszámolni azzal, hogy vajon mennyire volt tudatos az, hogy a gyereke kezét elengedte az utcán. A gyerek soha nem beszél róla, és Arno sem, de ez mindenkiben benne marad, mint aztán kiderül. Rengeteg szempontból próbálja alázni Liviát. Alázza amiatt, mert kevesebb a pénze, mint ő anyjának. A nevét is elfedi, tehát Livia helyett Lidiának szólítja. De Livia fő problémája az, hogy ő képtelen ezt a gyereket gyereknek látni. Nem, végig egy külön individuumnak látja, tehát ugyanúgy kezeli, mintha egy felnőtt ember lenne. Nyilván azért is, mert egyenrangú vetélytársnak találja a vetélkedésben, amit egymás között Arno figyelméért folytatnak éveken keresztül.
Igen, hát ez a legfontosabb momentum, hogy rivalizálnak egymással. Arno figyelméért és Arno szeretetéért. Mind a kettő úgy érzi, Emma is és Livia is, hogy ő érdemli meg ezt a szeretetet, ez a szeretet neki jár.
Livia Arno idejére tartana számot. Tehát arra tartana számot, hogy nem az, hogy ne legyen a gyerekkel együtt, de hogy ne álljon folyamatosan a gyerek rendelkezésére, amikor csak annak valami eszébe jut, vagy a gyerek anyjának valami eszébe jut, és akkor Arnót ugráltatják.
És van még egy momentum, ami nagyon irritálja Liviát, az, hogy nem tud nemet mondani ezekre a helyzetekre, sőt, meg is magyarázza, hogy erre a gyereknek van szüksége, nem neki. És sérül ezzel a macsós magatartás, vagy a macsós viselkedés a Livia szemében. Mondhatjuk ezt így?
Én nem így látom, de lehet, hogy benne van az is, hogy Livia európai, tehát egy olasz nő, aki New Yorkban él, és másképp nevelkedett. Úgy látja, hogy egy gyereknek korlátokat kell szabni, Arno pedig egy New York-i férfi, aki meg megint csak más nevelési elveket val. Másrészt az, hogy mint elvált apa minden áron kompenzálni akarja azt, hogy a gyereket elhagyta kis csecsemőkorában.
Ez a mozaik család, ott van egy anya, a Charlotte. Hát gyakrabban váltogatja a partnereit, végül férhez is megy az egyikhez, de az rendben van Emmának, tehát azzal nincsen konfliktusos helyzetbe, hogy ott van egy idegen. Kizárólag Livia irritálja ilyen mértékben. Ő úgy érzi, hogy elveszi az apja figyelmét tőle. Gondolom Charlotte-t is elveszi a partner, de az kevésbé fáj Emmának.
Hát vagy legalábbis Liviának nem mutatja. Tehát Livia előtt úgy állítja be, ez nyilván megint csak egy manipuláció, hogy azokkal a férfiakkal semmi probléma nincs. Tehát az anyja első barátjával, meg a következővel, tehát azokkal elmegy nyaralni, büszkélkedik, hogy pénze volt, meg ez a szálloda is az övé, meg az a szálloda is, de igazából nem tudjuk, hogy azokkal milyen a kapcsolata. Tehát mindent csak azon keresztül látunk, ahogy Livia ezt átéli, vagy nekünk elmondja.
Alulról felfelé néz, elmosolyodik, és kislányos hangon szól hozzá. Apuci, hoz nekem egy gyümölcslevet, léci. Hajd abba, tápászkodj fel, hozd ide, mi is kérünk. Jó, de akkor fizetsz érte. Arnó mosolyog, a fejét csóválja. Fizetsz érte $5, de Emma, nem vagyok a cseléded, utána az engem. Ha ki kell benneteket szolgálnom, akkor fizettek érte. A gyümölcslevet magadnak hozod, de most mondtad, hogy ti is kértek belőle. Emma, kezd fogyni a türelmem. Na, indulj! Különben elkobzom a telefont és az iPad-et holnapig, világos? Nem. Emma, befejezed? Fakad ki belőlem. Maradj ki ebből, légy szíves, szól oda nekem Arnó. Megkövülök. Hát téged próbáltalak védeni. Az én lányom, nincs szükségem védelemre. Megadóan felemelem a kezem, a koponyámban szédülést okozó nyomást érzek. Valami elhal bennem. Indulj, Emma! Emma fújtat egyet, hátratolja magát a székkel, húzza a szék lábát a padlón, és feláll. Kinyitja a hűtő ajtaját, majd becsapja. Visszajön az asztalhoz, kelletlenül lerakja a gyümölcsleves üveget, visszahuppan a székre, és kinyújtja Arnó felé a kezét. Most pedig fizetsz? Arnó nevet. Emma komoly. $5. Emma, légy szíves. $5. Ököllel az asztalra csap. Várok. Arnó előveszi a pénztárcáját. Emma mosolyog, rám néz. Fizet nekem. Én le nem veszem a szemem Arnóról, miközben elővesz egy bankjegyet, és Emma kezébe nyomja. Csak $5, Livia. Elfordítom róla a tekintetem, az állkapcsom megfeszül. Arnó észreveszi, és gunyorosan mosolyog. Te tényleg ennyire felhúzod magad ezen? Mi történik pontosan, amikor belül valami eltörik? Valami, amiről azt hittük, hogy szilárd, hogy magától értetődő. Nem történik semmi nagy dolog, se vágás, se ütés. Nincs hangja sem, mintha nem is törésről lenne szó, inkább csak egy elmozdulásról. Csak éppen utána minden más lesz. A hőmérséklet egy csapásra leesett. Az energia elfogyott, ami azelőtt nem létezett, mintha a csend tömbé állt volna össze közte és köztem, mert az idő múlásával felhalmozódtak a dolgok, gyarapodtak a sötétben. Minden szándékom ellenére az újrakezdésre, kiegyezésre, túllépésre tett erőfeszítéseim dacára.
Szép lassan lecsorog 15 év ebben a kapcsolatban. Van egy intermezzo Olivia életében, de nem komoly. Arnó a legfőbb kapcsolat. Visszaköltözik Olaszországba, örököl egy házat, és azt felújít, és elhatározza, hogy ott fog élni. Ha Arnó vele jön, jön, ha nem jön, nem jön. De Arnó jön. Összeköltöznek Olaszországba, ahova egyáltalán nem jön el Emma. Ha ideje van, akkor szól az apjának, és akkor az apja oda repül Amerikába hozzá.
De megelőzi egy eléggé rosszul sikerült, egy közös nyaralás, ami katasztrofálisan sikerül, és hamarabb is visszamennek Amerikába a tervezetnél. Ekkor már Emma már kamasz. És ahogy azt Liviának az anyja előre megjósolta, ahogy kamasz lesz, még sokkal rosszabb lesz minden.
15 év után Arno infarktust kap és meghal Olaszországban, és ott is temetik el. A temetés Emma eljön. Van egy nagy jelenet közöttük, amiben a sérelmeket egymás fejéhez vágják. És igen, akkor megfogalmazódnak ezek a vélt vagy valós sérelmek. Tehát mondhatjuk azt, a temetés utáni este van a drámai csúcspont.
Igen, tehát ez az a pont, amikor az a bizonyos sok-sok évvel ezelőtti baleset végre kimondásra kerül. A majdnem balesetet, ami gyakorlatilag 15 évvel korábban történt, azt egyikük sem felejtette el. Miután már nincs Arno, tehát már nincs kiért vetélkedni.
Hogy egy kapcsolat, amikor elindul, akkor a múltunkkal együtt érkezünk egy kapcsolatba.
A múltunkkal meg a csapat részeinkkel, tehát az lehet a szüleink, a tanárunk, a testvéreink, a rokonságunk.
Lelik Krisztina fordítóval beszélgettünk Chiara Markelli az Ő lánya című regényéről. A kötet az Európa könyvkiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy kinek a gondolatai mesélnek a problémás kapcsolatról. Megfejtését a keménykötés @civilradio.hu címre várom. A könyvekből Pogány György olvasott felszemelvényeket. A zenét Cserháti Ákos választotta. A szerkesztő műsorvezetőt Hajós Verát hallotta.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsorvezető.